Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Először végeztek gyermeken robotasszisztált műtétet Magyarországon, és aki a vonalban itt van velem, dr. Hahn Oszkár, a Semmelweis Egyetem sebészeti transzplantációs és gastroenterológiai klinika egyetemi docense, a májsebészeti profil vezetője, akit üdvözlök szeretettel. Halló!
Jó napot kívánok, üdvözlök én is mindenkit.
Jókor hívtam, igaz?
Jókor éppen egy műtétből, estem ki éppen egy robot műtétből, de már hál' Istennek szerencsésen és sikeresen megoperáltuk ezt a beteget is.
Ez most felnőtten történt ez a műtét?
Ez most egy felnőtt műtét volt, igen, egy felnőtten végzett műtét volt.
Egyrészt ugye van egy hír, amire referáltam, hogy először történt ilyen robotasszisztált műtét gyermeken.
Hála a jó Istennek nem túl gyakori gyermekeken az olyan típusú daganatos betegség, ami miatt műtét szükséges. Másrészt meg a gyermekeknek van egy speciális nehézségük, hogy egy picik, és emiatt ez a robotkészülék, vagy a robotgép, ami önmagában belül a gyermek, mondjuk hasán belül már nagyon-nagyon jó, mert ott kicsik ezek az eszközök, nagyon jó lehet velük preparálni, de kívül ez egy nagy, masszív karokkal bíró készülék, ami miatt nem mindig olyan egyszerű elférni gyermekeken. És hát azt kell mondjam, hogy világszerte is nagyon kevés, vagy relatíve kevés ilyen program fut, ahol gyereksebészeti robotműtéteket végeznének.
Tehát ha jól értem, akkor elsősorban azért alkalmaznak robottechnikát ilyen műtéteknél, mert könnyebben hozzáférhetővé válnak a szervek.
Két fő oka van, amiatt a robotnak nagyon nagy előnye van. Az egyik az valóban ez, amit ön mond, hogy a könnyebben megközelíthetők olyan struktúrák a szervezeten, hasüregen belül, amit más műtétekkel, minimál invazív egyéb műtétekkel nagyon nehéz, vagy egyáltalán lehetetlen megközelíteni. Vagy ennek a műtétnek az alternatívája a hagyományos nagy feltárással, nagy hasi metszéssel végzett műtét lehet, ami hát sokkal lassabb műtét utáni felépülést eredményez, lassabban kelnek ki az ágyból, intenzív osztályról lassabban kerülnek ki a betegek, úgyhogy ez is egy hatalmas előnye, hát a kozmetikai eredménytől nem is beszélve.
Hogyan kell elképzelni egy ilyen műtétet? Ugye a robottechnikáról, hogyha beszéltünk eddig ebben a műsorban, akkor olyan is szóba került, hogy az orvos távol van, és úgy végzi el távolból ezt a műtétet. Ennél a konkrét esetnél mire kell gondolnunk?
Igen, ugye elvileg és gyakorlatilag is ez lehetséges, amit ön mondott, hogy gyakorlatilag akármilyen távolságból lehet ilyen műtétet csinálni. Itt konkrétan azért ez úgy volt, hogy a műtőben lévő konzolon keresztül irányítottam én a robotot, tehát egy méter távolságra voltam csak a betegtől, és a robotkarok ugye bent a betegben, hát hanem is a dolgukat végezték, mert azt én csináltam, tehát nem a robot operál saját magától, hanem egy emberi irányítással működik ez, de valóban nem kell ehhez effektíve bemosakodnom, és bent a műtét területen lennem.
Ez egyébként az elejétől a végéig robottechnikával történik? Tehát, hogy nem kell sosem megszakítani a robotikát ahhoz, hogy esetleg kézzel hozzáférjen olyan szervhez, aminél esetleg a robottal nem tudott boldogulni?
Igazából azt látjuk a eddigi tapasztalatok alapján, hogy a robottal, amiatt nem kell a robot műtétet megszakítani, vagy ritkán kell, hogy valamit ne lehetne vele megoldani, kivitelezni ne lehetne. Olyan előfordul, hogy akkor kell ugyan konvertálnunk, átállnunk a hagyományos nyitott technikára, ha valamilyen komplikáció lép esetleg fel, ami miatt a hagyományos technikát kell választanunk. Hál' Istennek nyilván, hogy a gyakorlat egyre nagyobb, ugye erre egyre kevésbé van szükség.
Ennél a konkrét esetnél ugye a páciens 14 éves gyermek volt, és nála máj daganat miatt kellett ezt a műtétet végrehajtani. Elmondja még, hogy milyen esetekben indokolt hasonló műtét?
Hát főleg májdaganatokról beszélünk most, mert egyelőre azt kell mondjam, hogy itt Magyarországon semmilyen egyéb tapasztalatunk nincsen robot sebészet tekintetében, és a világon is viszonylag kevés van. Ugye máj sebészet terén ezt akkor indokolt, ennek a gyermeknek egy hepatoblasztómája volt, ami ugye májában növekedett, előzetes kemoterápia után szépen csökkent ennek a daganatnak a mérete, és utána lehetett őt megoperálni. Ez így együtt a két műtét, a műtét, illetve a kemoterápia együttes hatására érhető el a legjobb hosszú távú túlélés, gyógyulási esély ebből a betegségből. Abszolút jó esélye van a gyermeknek, hogy meggyógyuljon véglegesen.
Érdekel, hogy a kemoterápia, amit előzetesen alkalmaztak, az milyen változásokat visz végbe, tehát az esetleg a kockázati tényezőket nem növeli meg a műtét előtt. Ugye a kemoterápiával azért gyengül az immunrendszer. Erre szükség van-e? Itt az immunrendszernek milyen szerepe van egy ilyen műtétnél?
Jól látja, ez helyes, és sajnos ez így is van, hogy a legmodernebb kemoterápiás szereink is jelentős, vagy kevésbé jelentős, de valamiféle mellékhatással azért bírnak. Itt is ebben az esetben is ennél a gyermeknél és a kemoterápiának volt mellékhatása, amit vártunk, vagy ismert volt, kis vérképzőszervi gyengülés, de azt kell mondjam, hogy rosszul hangzik így mégis, de akkor is az igazság, hogy megéri talán a kockázatot az, hogy a kemoterápiát kap előtte a beteg, mert ezzel viszont így a kettő kezelés kombinálása, a kemoterápia és a sebészi kezelés kombinálása az sokkal jobb eredményt ad, mint hogyha csak egyik vagy a másik különállóan történne meg.
Itt kockázatot említett, konkrétan milyen kockázatai vannak így a kettő beavatkozásnak együtt?
Természetesen magának a műtétnek természetesen vérzéses kockázata mindig lehet. Ugye hát azért ez egy, nem egy kis beavatkozás, amit ilyenkor végzünk. A májnak itt ebben a konkrét esetben nagyjából a felét el kellett távolítani. De a kemoterápia pedig, mivel vérképzőszervi problémát okozhat, ezért kicsit fokozhatja a vérzékenységet. Annyit azért nem nyilván ezt felismerjük, mint ahogy ebben az esetben is természetesen felismertük, de ezzel lehet azért tenni, lehet olyan gyógyszereket adni, amivel ezeket a ezt a vérzés veszélyt ezt jelentősen csökkenteni, vagy a legjobb esetben akár teljesen szanálni lehet.
Hasonló műtétet egyébként hol végeztek először?
Ilyen máj műtétet, tehát robotmáj, gyermeken robotmáj műtétet a világon talán 3-4 helyen végeznek programszerűen, tehát ahol nem csak úgy véletlenszerűen operálnak ilyet, hanem erre van egy külön program, és az megfelelő kautélák mellett végzik. Egyesült Államokban van ilyen program, Németországban van ilyen program, és Ázsiában is van. Kevés valóban.
De akkor Magyarországon egyedik, jól értem?
Magyarországon ez egyedi, egyelőre, igen.
A Da Vinci rendszerről beszélünk itt Magyarországon, ez mennyire programszerű a robot technológiának az alkalmazása?
A robot technológia az most már abszolút programszerűnek tekinthető Magyarországon ezzel a Da Vinci robottal, felnőtteken. Ez több daganat típus esetében is szóba jön ez a műtét, ez a hasi sebészeti területen máj, hasnyálmirigy, vastagbél, vagy akár nőgyógyászok, urológia, mellkassebészet. Tehát ez hál' Istennek egy nagyon jó program, több intézményben is már zajlik felnőtteken. Gyermekeken még eddig nem volt. Igazából most már azt mondhatom, hogy már kettő műtétet is végeztünk, ez most az újdonság önöknek, hogy a második beteg is hazament most már ebből a beavatkozásból. Hasonló műtét, mint az első gyermeknél, csak még kisebb, ő egy 11 éves kisgyermek volt. De ez a program, amit mi tervezünk beindítani, hogy ez egy programszerűen működjön, eznek a két esetnek, ennek a két gyermeknek az adatait kell majd kielemezzük, és amint azt látjuk, így előzetesen úgy tűnik, de nyilván ez pontosabb elemzést igényel, hogy ez minden szempontból jó, megfelelő és biztonságos, akkor ezt a programot elkezdjük, és széles körben fogjuk alkalmazni.
Érdekes, két esetet említi, hogy ebből próbálnak meg kinyerni olyan adatokat. Külföldi klinikákkal kapcsolatban állnak, ahol esetleg egy nagyobb adatbázis áll rendelkezésre?
Természetesen kapcsolatban állunk külföldi klinikákkal is. Azt kell mondjam, hogy sokkal nagyobb adatbázis. Ebben a konkrét esetben, ugye itt mindig nem csak arról van szó, hogy gyereksebészeti, hanem a gyerekmájsebészeti esetekről beszélünk itt most Magyarországon erről a kettőről. Ebben nincsen sok tapasztalat a külföldön sem, a bármelyik centrumnak ról is beszélünk.
Ez mondjuk nem jelent rosszat, nem annyira gyakoriak azok a problémák, amikre ezt alkalmazni kell. A jövőben egyébként milyen egyéb betegségeknél látja a hasonló robotasszisztált műtétnek a hasznát?
Valószínűleg sok olyan, akár daganatos, akár fejlődési rendellenesség miatt végzett hasi műtéteknél bizonyosan lesz ennek előnye, és ezt biztosan lehet majd alkalmazni egyéb daganatos betegségeknél is mondjuk. Fejlődési rendellenességnek, húgyvezetéknek a fejlődési rendellenességénél erről van talán a legtöbb adatunk világszerte a gyermeknél. Talán ilyen műtétből végeztek a legtöbbet.
Kardiológiai műtéteknél hasonlót alkalmaznak?
Egyelőre a kardiológiában, szívsebészetben jóval kevésbé terjedt el a robot technika, mint mondjuk a hasi sebészetben, pláne nőgyógyászat, urológia tekintetében, ahol talán a legnagyobb tapasztalat van. Szívsebészetben ez még annyira, még a világon sem nagyon futott be.
Azt lehet tudni egyébként, hogy miért?
Egyszerűen nyilván a legelső, talán azt kell mondjam, hogy onnan indul el a dolog, hogy a legkönnyebbekből megyünk a legnehezebbek felé, talán valami ilyesmit tudnék erre mondani. Igazából nyilván egy szívsebészet az is egy komplex terület, ugyanúgy, mint mondjuk a májsebészet is, úgyhogy ezért ide viszonylag később érkezett be a robottechnika, később kezdtük el, hiszen a robot azért már rendelkezésünkre áll legalább 20-30 éve. Aha. Tehát ez már létezik, ez a technika. Nyilván egyre fejlettebb, egyre jobb eszközzel, egyre upgrade-elt verziókban, de már egy jó ideje létezik, de hát nagyjából most kezd el jutni odáig a tapasztalat, hogy már a jóval nehezebb, komplexebb onkológiai műtétekbe is bevetik, mert egyértelműen igazolódott felnőtteknél, hogy egyéb típusú nem daganatos betegek műtéteinél nagyon előnyös. Mm.
Visszatérve az előző esetre, ott ugye azt írták ebben a cikkben, hogy a műtéten átesett gyermek az operáció után 8 napon belül elhagyta a kórházat, illetve 8. napon elhagyta a kórházat. Ez hogy nézett ki korábban? Tehát, hogyha nem robotasszisztált műtétről beszélünk, de hasonlóan májdaganat miatt alkalmazott műtétről, akkor ez mondjuk 15-20 évvel ezelőtt mennyi időt jelentett, és aztán mennyi idő volt a gyógyulás?
Hát ez 15-20 évvel ezelőtt bizonyosan legalább 2 hét volt, és akkor minden tökéletesen és flottul és jól ment. Ugye nagy hasi feltárásos műtéteknél, nagy metszéssel a beteg nagyon hosszú vagy hosszabb ideig tartott, még egyáltalán az ágyból kikerült, még egyáltalán az intenzív osztályról kikerült, föl tudott kelni, és akkor arról nem is beszélni, hogy a sok műtét utáni hosszasabb, tartósabb ágyban fekvés a sajnos egyéb komplikációkat is vonhat maga után, a trombózistól elkezdve a tüdőgyulladáson át. Nyilván minél hamarabb fel kell a beteg az ágyából, és minél hamarabb elkezd mozogni, ennek annál kisebb az esélye. A robotsebészet az pont ilyen, hogy a betegnek ezt lehetővé teszi, hogy minél hamarabb fölkeljen.
Tehát konkrétan ugye itt az a lényeg, hogy kisebb a metszés, ahogy az elején is elmondta.
Így van.
Ezáltal ez egy hamarabbi gyógyulást eredményez.
Így van, kisebb a metszés, hamarabbi gyógyulás, és mondom a másik előny, amit ön is mondott már a legelején, hogy pici, delikát helyeken, kényes helyeken, ahol veszélyes úgymond a preparálás, ott nagyon jól lehet a robottal dolgozni, mert nagyon pár milliméteres területen is nagyon jól lehet látni vele. Ugye ez egy háromdimenziós látásmód van ebben, és 10-szeres nagyításban látjuk a képleteket, úgyhogy ez mindenképpen egy hatalmas előny.
Marad még egy pár percünk, szeretném minden aspektusból a robottechnikát megvizsgálni. Az anesteziológus szempontjából ez több vagy kevesebb munkát jelent? Pontosabb számítást igényel, vagy az ő szempontjából ugyanaz történik, mint a robotasszisztált műtétek előtt?
Ugye az anesteziológusnak annyi talán itt, amit látunk, a különbség a hagyományos technikákhoz képest, hogy már az elején mindenre úgymond fel kell készüljenek, mindenféle monitorral rendelkezniük kell, mindenféle paramétert, ahogy eddig is, csak talán még többet, és már a legelejétől fogva, a műtét legelejétől fogva be kell vezetni ezeket a monitorizálásra alkalmas eszközöket. Mert hogy műtét közben a robot miatt, a nagy masszív robotkarok miatt kicsit nehézkesebb hozzáférni a beteghez, de hát ez erre anesteziológusaink hál' Istennek nagyon ügyesek, és ezt abszolút jól kitalálták már.
A műtétben résztvevő stáb létszáma az ugyanakkor egy robotasszisztált műtétnél is, vagy itt már kevesebb szakemberre van szükség?
Egyelőre ugyanakkora, ugyanis a nyilván a segítő személyzet is, aki a műtői szakasszisztensek, illetve nyilván anesteziológusok, anesteziológus szakasszisztensek, ők nekik a ilyen szempontból a feladatuk nagyban nem különbözik a hagyományos műtéti technikához képest, persze ezt is meg kell külön tanulni, de épp úgy eszközöket beadni, épp úgy kell a robotnál is, mint mondjuk a hagyományos műtéteknél.
Említette az elején, hogy esztétikailag is jobb eredményt hoz el a robotasszisztált műtét. Ettől függetlenül feltételezem, hogy a rehabilitáció során ezt is figyelembe kell venni. A betegek milyen arányban térnek vissza esetleg plasztikai sebészhez, hogy az esztétikai elváltozásokon segítsenek?
Hát ugye nagyjából ez úgy, nyilván amilyen betegségeket operálunk jelenleg a robottal, ott nem azt mondom, hogy másodlagos az esztétika, az sosem lehet másodlagos, de nyilván azért, ha súlyozni kell, akkor az a legfontosabb az az, hogy az onkológiai betegségéből ő meggyógyuljon. Kétségtelen a robotnak ebben is van előnye, hogyha az esztétikát nézzük, hogy kisebb meccés, de gyakorlatilag nincs is meccés, csak ilyen kis pár centiméteres nyílásoknak a helye. Tehát ilyen szempontból mindenképpen jobb, de nyilván, ahogy ön is mondta, a rehabilitációban van a kulcsa inkább talán ennek a technikának, hogy az sokkal gyorsabb, mint a hagyományos technikákkal, de esztétikai pozitivitása és esztétikai előnye is van ennek a módszernek.
Utolsó kérdés jön. Azt említette, hogy hamarabb elhagyja a kórházat a páciens, de a hosszú távú rehabilitációban mennyire segít a robottechnológia? Mármint abszolút az, hogy robottechnológiával történt meg a műtét.
Abszolút segít. Hát, hogyha mondjuk akár ezt a két gyermeket, ha nézzük, ők gyakorlatilag a 5.-6. napon az ágyból kiugrottak szó szerint, és már alig lehetett bentartani őket, tehát nagyon szándékunk nem is volt, csak nyilván az első két esetnél még nagyon-nagyon, még talán jobban is figyeltünk, mint ahogy, ahogy az feltétlenül indokolt. Szóval a rehabilitáció az gyakorlatilag őnáluk, ez megvalósult 5 nap alatt. Hát ők minden szempontból visszatérhettek az ő korábbi kis életükbe. Felnőtteknél nyilván, ahogy idősödik az ember, ez egy picivel lassabb, de hát felnőtteknél is azt látjuk, hogy a műtét utáni, robot műtét utáni rehabilitáció az sokkal-sokkal gyorsabb, sokkal hamarabb visszatérnek a munkájukba, családjuk körébe, és sokkal kevesebb utókezelésre van szükség.
Na jó van, köszönöm szépen a részletes válaszait.
Örülök, hogyha segíthettem.
Dr. Hahn Oszkárral, a Semmelweis Egyetem sebészeti transzplantációs és gasztroenterológiai klinika egyetemi docensével, a májsebészeti profil vezetőivel beszélgettünk. Ez volt mára az Egészségkód. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, további jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.